vannak. Világegyház.
Puss Sándor, jezsuita szerzetes, a beszélgető társam, Kassán vagyunk. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerdahelyi Csongor vagyok. Sándor atyával egy temetésen találkoztam életemben először. Akkor ismerkedtünk meg Szombathelyen, a ferencesek egyik nagy öregje Sillaba temetésén, nagyjából egy évvel ezelőtt. És most Kassán találkozunk, ő az egyetlen felvidéki szlovákiai magyar a jezsuiták között itt Szlovákiában. Tehát van miről beszélgetnünk, de hát kezdjük azzal, hogy Sillaba ki volt neked, úgy tudom, hogy földid, de azon túl is sokat jelentett neked.
Igen, voltak éppen, ő volt az első szerzetes, akit láttam élő egyenes adásban, vagy közvetlenül találkoztam vele, és amikor gyerekkoromban emlékszem, hazajárt szülőfalunkba Csallóközbe, akkor igazából nem tudatosan mi az a szerzetes. Csak azt láttam, hogy más, mint az egyházmegyés pap, nem olyan, mint a plébánosunk. A mi plébánosunk akkor idősereg bácsika volt, nagyon rendes, de mégiscsak plébános, temet, esket, és egyszer csak megjelent egy atya, aki fiatalos, intelligens, művelt, és csodálkoztam, hogy ez miért más? Tehát a gyerek, egy minisztráns fej, miért más, mitől más? Aztán fokozatosan csak tudta meg, hogy igazából ferences, még a habitusát nem is hordta, civilbe volt, a papi civilbe, de azzal, hogy ő szerzetes és közösségbe él, úgy lassan-lassan feltérképezte, felgöngyölítette az adatokat, információkat, mert közben megjött Pannonhalma is, bejött a képbe, ott is láttam szerzeteseket, és akkor döbbentem rá, hogy voltak éppen, el kell döntenem, hogy olyan rendben van, egyházat szolgálom, pap szeretnék lenni, de most akkor világi egyházmegyés pap, vagy pedig szerzetes pap. És a szerzetesek imponáltak jobban, már is oda húzott jobban a szívem. Nem beszélve arról, hogy láttam, hogy nálunk Csallók között egyházmegyés papok, azok temetnek, néha esketnek, néha keresztnek, utána újra megint csak temet. Tehát nem egy attraktív, nem egy fiatalnak, a lelkes fiatalnak való, hogyan nevezzem, hivatás terület. Így aztán, ha csak mindent megpróbáltam, hogy a szerzetesekre minél többet megtudjak. Szerencsémre a gimnáziumban, a Somorjai gimnázium, magyar gimnáziumban akkor büntetésből oda tettek egy szerzetest, akiről csak sejtették, hogy szerzetes, de nagyon aktívan dolgozott a környező gimnáziumban, Szent-Szent, Pozsony mellett, ő szlovák volt, szaleziános, ezért büntetésből letették magyar helyre, hogy majd ott aztán megtudja, mi az, hogy szerzetesség.
Tanár volt?
Fizika tanár. Fizika, matematika tanár volt, viszont szlovák, tehát egy perfekt szlovák, magyarul nem tudott semmit, és viszont volt egy szerzetes nővér, egy szaleziános nővér, aki együtt dolgozott vele. És akkor a nővér is átkérte magát ebbe a gimnáziumba, és viszont a magyar gimnáziumba.
Tehát ők szervezték az illegális kis csoportokat, ugye? És tehát titokban voltak szerzetesek. Ez még a rendszerváltozás előtt van, ugye?
Ez még a 70-es évek. Tehát ez a atya, ez a gróf nevezetű szaleziános pap, ő még 50 előtt lépett be a szaleziánusokhoz, de nem szentelték pappá, mert közben feloszlatták a rendet, tehát őt már titokba szentelték. Tehát tettől fogva titokban maradt. És lassan-lassan szervezte az egyházat. 25-30 pap, amiről én tudok, hogy felnőttek mellette a szárnyai alatt, és én voltam az egyik utolsó növendéke, ráadásul én már magyar voltam, nem csak szlovák, mert eddig szlovák gimnáziumban tanított, és emiatt, hogy már az egyik növendéke, ez a szerzetes nővér közben tanár lett egy gimnáziumban, német tanár, ezért összeismerkedett velem, megtudta, hogy van ott a gimnáziumban egy fiatalember, aki esetleg pap szeretne lenni, de még nem tudja pontosan, és akkor rajta keresztül jutottam be ebbe a föld alatti körökbe, a szaleziános körökbe.
Tehát volt ferences élményed, volt szalézi élményed, bencés élményed, és jezsuita lettél.
És igen, és ez a nagy kérdés, többen is kérdezik, hogy miért választottam jezsuitákat. Visszatérve a régi plébánosomhoz, a Csallóközi csütörtöki plébános, a Sinkoltyához, hatalmas, hogy könyvtárra rendelkezett. És nekem maga a könyvek valahogy mindig érdekeltek, a tudás, az olvasás, a kutatás, az mindig érdekelt. És amikor olvasgattam, kezdtem olvasgatni a szerzetesekről, és láttam, hogy a szaleziánusok szeretnek focizni, gitározni, játszani, sok minden, sok fiatal, nagy nyüzsgés, a bencések szeretnek imádkozni, énekelni, elvonulni. akkor én nem találtam meg a helyemet, még mindig ott voltak a ferencesek, és ott olvasásból, olvasmányból tudtam, hogy vannak jezsuiták is, csak éppen nincsenek Felvidéken, sem Magyarországon, mert be van tiltva, be vannak csukva, eltűntek. És érdeklődtem és kérdezgettem a szlovák szalaziános tanáromat, hogy hát, és ha jezsuita szeretnék lenni,
akkor mit kell csinálni?
Hát, azt mondja, hát gyerek, akkor neked el kell menned Kanadába, ott vannak a jezsuiták, a magyar jezsuiták, kint vannak Kanadába. Tehát valami módon próbált velem éreztetni, hogy maradjak csak én szaleziános, jó leszek én szaleziános, ne spekulálj, ne gondolkodjak jezsuita hivatásra. Hát viszont én mondta neki, hogy hát rendben van, ha kell, akkor úgy legyek, akkor kimegyek Kanadába, nem tudná ebbe segíteni. Újra meglepődött, és akkor kezdett halogatni. Azt mondta, jó, rendben van, akkor majd összehozlak egy jezsuitával, aki majd megmondja, hogy hogyan tovább. És akkor az összejövetel nem jött össze, nem találkoztunk. Majd jövő hónapban. Jövő hónapban, és 9 hónapon át így halogatták ezt a találkozót, végül csak eljött egy jezsuita, az életem első jezsuitája, aki nem tudtam, hogy hogy hívják, hol dolgozik, hol lakik, semmit.
Konspiráció miatt, ugye?
Igen, csak azt tudtam, hogy jezsuita lehet. Biztos jezsuita, mert ő mondta, hogy a Szalazi János. És akkor rajta keresztül lassan-lassan beépítettek, és akkor mondták, hát akkor nem muszáj szökni, ha nagyon nem akarok. Itt is azért vannak jezsuiták, csak nagyon a föld alatt, nagyon elrejtve. Ők az egyetlenek, akik még sose voltak megfigyelés alatt, mert róluk nem tudnak. Tehát ez is így vonzott, hogy van egy olyan csapat, akiről még a titkosok se tudnak. Tehát ez egy plusz jelentett, hogy ezek az igazi, ez az én emberem, ezek az én csapatom.
Mikor is születésű vagy?
1960-as.
Ez egy illúzió volt a szlovákiai jezsuitáknál, hogy a rendszer nem tud róluk, mert mindenről tudott a rendszer. Utólag kiderült, hogy tudtak róluk.
Igen, azt tudtuk, hogy egyiket se hívták be kihallgatásra, Koresz kivéve, az se azért, mert jezsuita, hanem azért, mert más valami véget. Tehát nem tudtunk senkiről, aki lett volna kihallgatáson, vagy a 60-as években. 50-ben becsukta őket, aztán lassan engedték ki szabadon. És akkor valamennyikük elhelyezkedett. Portás, liftkezelő, ennek-annak, és élték a szerény életüket, és arra nem tudtak, hogy ők közben szervezték a földeti teológiát, és működött tovább. Gyakorlatilag minden évben volt utánpótlás, volt novicus, volt papszentelés.
Otthon Szlovákiában.
Voltak földalatti püspökök is. Mindig szentelt. Ha tudták, hogy valakit veszélyezteni, akkor azonnal szentelt egy következőt, legyen folyamatosság. Tehát ilyen szempontból nem tudtunk senkiről, aki lett volna nyilvánosan kihallgatáson. Most utólag kiderül, hogy egy valaki kijutott Rómába, és érdekes, hogy hogy jutott ki. Aztán kiderült, hogy úgy jutott ki, hogy aláírta, hogy ha majd hazajön, akkor majd mesélni fog. Igen. Tehát volt egy-két olyan ember, aki úgy megpróbált úgy nem is együtt dolgozni, csak legalábbis kompromisszumokat kötni. De egy ilyen komoly, kemény, üldöztetés jezsuiták része nem volt.
Tehát így lettél jezsuita.
Így aztán végül a jezsuiták mellett maradtam, döntöttem, 84-be tettem el a fogadalmat. Léptem be a noviciátusba.
Neked is még ez a titkos noviciátus adatott meg itt Szlovákiában?
Voltak éppen, mikor beléptem 84-be, abban a meggyőződésben voltam, és nem csak én, mindegyikünk, hogy ez mindig így lesz. Tehát én úgy léptem be, hogy anyám sose fél megtudni, hogy pap vagyok. hogy pap vagyok. És úgy elképzeltük, hogy most akkor munkáját változtatok, és akkor egy albérletbe fogunk lakni, és akkor már elmegyünk ide, oda, szervezünk, igyekszünk, lehet, hogy kijutunk Szovjetunióba is. Elvégeztem egy egészségügyi szakközépiskolát, löngerlaboránsként dolgozva, mivel az csak 4 órás munkaidő, és több idő marad a tanulásra. Tehát teljesen úgy voltunk berendezkedve, hogy ez mindig így lesz. De az, hogy egyszer megszűnik, véget ér, és én nyilvánosan misét mondok, ez eszembe se jutott. Meg se fordult a fejembe ilyen.
És hogy érezted magad a bőrödben, amikor erre lehetőség volt?
Határozottan emlékszem rá, 89. november 17-én, amikor megtörtént az úgynevezett bársonyos forradalom, akkor épp lekéstem egyik vonatot, ahol mentünk hétvégére rendezni a földről, titkos valami egy találkozóra. Lekéstem a vonatomat, és a másnap reggel vonattal utaztam, és akkor nagy örömmel jelentem, nagy örömmel mondom, képzeljétek, történt valami, ilyet véget ér, nem hitték el. Egyszerűen nem hitték el, hogy valami történhetne, véget érhetne a szocializmus, a kommunizmus. És aztán lassan-lassan jött ez a forradalom. Most számunkra akkor kivettünk egy fél éves fizetetlen szabadságot, hogyha az egész visszafordul, akkor még
akkor visszafordul. Legyen hova visszamenni.
Igen. Tehát nem voltunk meggyőződve, ez így maradt, hogy ez megváltozik. Nem hitték, és fél év után aztán már úgy látszott, hogy tényleg visszaadták a házainkat, bevonultunk a közösségekbe, eladtuk az albérleti lakásokat, leadtuk, és lassan átalakult, sőt, szerzetesi ruhát kellett varatnunk jezsuitáknak, azt sem tudtuk, milyen a jezsuitának a szerzetesi ruhája. Az idősek még éltek, a 70-80 évesek, és ők még próbálták visszahozni a régi rendszert. Igen. És ez volt egy elég komoly törés és konfliktus, hogy ne menjünk vissza 50-be, hanem folytassuk 1989-szel tovább. És én személy szerint is már többször is elmondtam, hogy úgy érzem, hogy kicsit visszamentünk. Igen. Tehát nem mentünk előre, hanem visszafele haladunk. Ez a visszavel haladásos megállt, most állunk egy helybe, és nem jönnek hivatások. Tehát megállt, leállt a rendszer.
Hogy nézett ki ez a noviciátus, hogy hetente egyszer találkoztál a novicius mestereddel, meg gondolom nem egy közösségben éltél. Igen. 24 órán át több novicius társal, hanem ez egy ilyen esti tagozatos noviciátus volt, nem?
Az volt benne, talán mondhatnám döbbenetes, hogy nem tudtuk, hogy hányan vagyunk. Tehát azt sem mondták meg, hogy 30 fiatal van. Azt mondták, hogy ti négyen noviciusok lesztek holnaptól. Tehát ott előkészült természetesen, és akkor egy bizonyos napon, május 26-án egy külvárosi épület 9. emeletén egy lakásba letettük, beléptünk a noviciátusba. Kaptunk egy feszületet, ez minden, és egy kis könyvecskét, amit ha el is vesznek, nem tudják, hogy mi az. És akkor utána rendszeresen, ha hetente, hétvégeken együtt voltunk. Együtt voltunk, jöttünk, mentünk, utaztunk, egyszer ilyen nyaralom, más van nyaralom, tehát sose ugyanaz a helyen kétszer, hogy valahogy kerüljük. Fél évente, egy évente cserélgettük az albérleteket, hogy még azt sem, a szomszédok se tudják, hogy valami történik. Tehát ki volt dolgozva egy rendszer, működött ez már. Utólag tudta meg, hogy előttünk 10 évvel azt már így csinálták. Tehát nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, ez működött. Gyakorlatilag 60-as években már elkezdődött a noviciátus. És volt nagyon tapasztalatokkal rendelkeztek a formátoraink, és tényleg őrizték azt, hogy nem tudtuk, hogy hányan vagyunk. El is kapnak, le is csuknak, nem tudok mit mondani. Nem tudom igazából, hogy hívják a novicmesteremet. Mondott egy nevet, azt, hogy úgy hívják, az nem tudom.
Sándorral beszélgetünk, jezsuita szerzetes, Kassán. És akkor mikor szenteltek, és hol, kedves Sándor atya?
Tehát 84-ben beléptem a noviciátusba, 2 évvel után, rá 2 évre letettem az örökfogadalmakat, és akkor elkezdődött a tanulás. Filozófia 2 év, utána teológia, újabb 4 év.
De ez mind ilyen házi stúdium?
Mind házi, munka mellett. Tehát eleve olyan munkahelyet kellett találnunk, ahol nincs sok munka. Például azzal kezdtünk, hazajöttem katonaságtól, hogy elmentem kertésznek egy gyerekotthonba, ahol nem volt kert. Gyakorlatilag reggel bementem, megöntöztem virágokat az igazgatónak az ablakával, aztán 10 cserép virágot, ez volt a munkaköröm. Ha gyerekekkel el kellett venni kórházokat, elkísértem a gyerekeket oviba, átkísértem őket iskolába, tehát valahogy kicsit szociális munkát is végeztem, tehát az a feltétel, hogy olyat csináljak, aminek van is értelme, meg nem is igényes. Igen. Tehát ilyen nevetséges kis munkakör volt, persze nevetséges fizetésé, de az nem számított, és mellette rengeteg szabadidő maradt tanulásra. Ugye a noviciát is, mint a filozófián is.
Szüleidnek nem volt szabad elmondani ezt.
Nem.
Nem értetlenkedtek, hogy nem akarsz egyetemre menni, nem akarsz főorvos lenni?
Ha csak értelmetlentettek volna, azt még megértem, gyakorlatilag engem minden nősíteni akartak.
Aha.
Tehát ahhoz, hogy jöttem haza, anyám mindig hozott egy mennyasszony jelölt, tehát egy újabbat, mert hát ilyen mafla gyerek, hogy nem talál magának, hát muszáj lesz keresni valakit. És nem mondhattam, hogy miért nem, tudod, ez volt a nehéz. Úgyhogy igyekeztem, hogy kitérni, meg minél ritkábban hazajárni, de aztán idővel rádöbbentek, hogy valószínűleg nem szabad kínozni. Lehet, hogy még pap szeretne lenni, csak még nem jelentkezett a szemináriumba.
Mikor szenteltek és hol?
Hát a szentelés voltaképpen 89 után történt már. A teológiát úgy nagyjából elvégeztem, vizsgáim megvoltak, és akkor a fordulón után szenteltek diakonussá, és anyámnak mondtam, hogy szentelnek, akkor nem értette, hogy lehet egy év alatt megtanulni a teológiát.
Akkor már elmondhattad neki.
Akkor mondhattam anyámnak, hogy pappá szentelnek diakonossá, de nem értette, hogy miért ilyen gyorsan. Hát nemrég még kórházban dolgoztam, mint röntgenen, egyszer csak pap leszek. Tehát nagyon gyanított egyetlen katolikusak ezek a jezsuiták, mert azt a jezsuita, az senki nem tudta, mi az a jezsuita. Gyakran keverték a jehovistákkal. Tehát izgatott, nem egy jehovistákhoz kell, nem
egy szekta.
Mindenféle magyarát, és ilyen mondtam, hogy jezsuita, mert nem tudták. Egyszerűen ez nem volt, ilyen fogalom nem létezett felvidéken.
Mik voltak a munkahelyeid, állomáshelyeid?
Voltaképpen én úgy érzem, hogy akkor kezdődik az a nehéz élet. Tehát a szoci alatt, a kommunizmusban, a föld alatt nagyon szépen éltünk. Nyugalomba, békességbe, reményteli jövő állt előttünk, mert tudtuk, hogy mindig lesz mit csinálni.
Aratnivaló sok, éreztétek.
Aratnivaló sok, és izgalmas, meg titokzatos. Tehát ez úgy érdekes volt, vonzott. És amikor hirtelen nyilvánosságra kerültünk, és most már nincs mit titkolni, és most már nem is olyan nagy szenzáció az jezsuitások, akkor ugye az a lendület, az visszacsappant. Én konkrétan azt éltem át, hogy szenteléskor, akkor már helyi érsek szentelt, a nagyszombati érsek, és ez régi szokás szerint az ebédnél kaptam borítékba meg a kinevezés, hogy hova helyeznek a jezsuiták. És a borítékba került ki Kassa. Életemben nem jártam Kassán, most Kassára helyeznek, mert most visszakaptuk az épületet, most ezt fel kell újítani, most a papírmunkát el kell intézni, most akkor alkalmazni kell szakácsot, most akkor takarítónő, tehát megpróbáltak visszaállni a régi rendszerbe, és ez egy fiatal, frissen szentelt magyar jezsuitát próbáltak rászedni. Nagyon nagy kétségbe estem, hogy most mi lesz velem? Hát ez vár rám, nem erre számítottam. Ide kerültem Kassára, és emlékszem, sétáltam a várost, nézegettem vasutat, melyik vonat megy haza, esetleg úgy nőttök, hogy hazamegyek, és akkor megláttam egy autóbuszt Ungvárra. Tehát akkor autóbuszok indultak Oroszország, akkor Oroszország.
Kárpátaljára,
igen. Ungvár, Uzsgorod. Hát mondom, hát tényleg, ki mi van ott? Oda megyek, hallottam valamikor, vannak magyarok, tudod? És akkor elintéztem papírokat, átmentem Ungárra, bementem a plébániára, és magyar mise, magyar emberek vannak. Vannak itt magyarok, nem is tudtunk rá, a Szovjetunió. És ráadásul jezsuita volt ott, a Bohány Béla atya.
Igen, Magyarországról ment ki, amikor az első ferencesek mentek, akkor ment egy domonkos, meg egy jezsuita is.
Pontosan.
Paskai Biboros intézte.
Hozzá egy Molnár Miklós atya, aki hazajött Hollandiából. És akkor nagyon megörültek nekem, hogy fű, de pont a legjobbkor jöttél, mert itt azért már vannak szlovákok is, mert nem magyar-ungár.
Várjál, most te csak egy kétnapos látogatásra mentél, vagy pedig mentél, hogy ott oda kérd magad misszionáriusnak? Most ez nem világos.
Kétnapi látogatásra mentem, és annyira meglepett az, hogy van rá igény, papra. Tehát nem csak a papírmunka, meg számlák, meg elszámolása, meg bevásárolni, meg épületet javítani, hanem papi munka, és egy fiatal, frissen szentelt papnak misekkel több. Úgyhogy mondtani, hát intézzel, és én szívesen jövök azonnal.
Ez nagyon jó, ez még szójátéknak is, hogy egy fiatal papnak misekkel több, hogy több misekkel, és misekkel más.
Valahogy hát évekig tanulsz, készülsz, és egyszer csak számlákkal töröz meg, szóval bankszámlákat intézze. És történetesen akkor a kievi nuncius a jezsuita generálisnak ott osztálytársa. A Kolaszvono.
Kolaszvono.
Igen. És akkor a Béla atya vette azt a bátorságot, hívott a püspöknek, hogy a püspök legyen szíves, hívjon Kievbe a nagykövetnek, követségre, hogy hát van itt egy jezsuita, aki átjönne szívesen, csak el kell intézni.
És ez tehát, hogy elengedje a szlovákiai rendtartományt.
Tehát egy héten belül meg is jött a fax, és a főnökem akkor nagyon meglepült, hogy ki vagy te, hogy téged Rómából mozgatnak, tudod. Általában Rómába csak olyan kerül, aki már az utolsó fogadalom után van. Tehát 15 év után kerül be a római adatbázisba egy jezsuita. Tehát az első 15 évben nem is tudnak róla, hogy van itt egy szlovákul beszélő magyar jezsuita, hogy te honnan tudnak, honnan ismert téged a generális. Persze megörültek, hogy ez volt az első kinevezés, egy külföldi misszió. Tehát elengedtek. Persze nem nagyon örültek neki, mert itt maradt a sok papírmunka, de azért elengedtek, és akkor kijutottam Kárpátaljára.
Hány évig szolgáltál
ott? Gyakorlatilag 2000-ig ott voltunk. 2000-ben hívtak vissza, hogy azért már gyere már haza, mert az otthon is lenne munka. Persze közben kétszer hazacsalogattak. Először azzal a feltétel, hogy hazajössz, akkor mehetsz ki Rómába tanulni. Nem tud neki ellenállni, akkor hazajöttem, és kimentem 2 évre tanulni, és kérdeztem, mit kell tanulni? Teljesen mindegy, amit akarsz.
Hol szolgáltál Kárpátalján, és milyen élmény volt ez?
Tehát a Kárpátia volt, mondhatom, az első élmény, egy papi élmény. Nagyon bejött ez a lehetőség, mert szükség van rád, szeretnek az emberek, nem igényesek, és gyakorlatilag minden percedet pasztorációnak tudod szentelni. Tehát teljes mértékben azt tud adni, ami vagy. Tehát nincs semmi mellék. Akkor még ott nem lehetett intézni épületeket, még nem lehetett semmit visszakérni, még csak dolgozni lehetett papi munkát. Voltak éppen Ungvár volt a központunk, ott voltunk 3 jezsuiták, és elláttuk az egész ungvári járás, 15 plébániát. Autókkal jártunk, jöttünk, mentünk, ideális közösség. Éjszaka estér együtt voltunk.
Tehát ugyanaz, mint amit nagyszülősen a ferencesek csinálnak, ugye?
Tehát voltak ebben nagyszülőst, lefették a ferencesek, és a Ungvár környékét pedig jezsuiták, és megvolt a békesség. És jöttek szlovákok, viszont a szlovákokat pasztorálták, Szerenyét, Perecsen és azt a vidéket. Tehát nem volt feszültség. Igen. Mindenki megvolt a saját területe. És ez szépen mentünk, éldegéltünk. Akkor először hazahívtak, akkor a tanulás véget kiküldtek Rómába, és aztán, amikor visszajöttem, akkor másodszor viszont azért hívtak haza, hogy el kéne végeznem a 3. évet. Tehát a 2 év után egy 3. év noviciátus, ez a 3. probáció. Igen. Akkor újra hazajöttem, ez volt 98-ban. Egy évet itt töltöttem, és utána letettem az utolsó fogadalmaimat, 98. szeptemberébe, akkor mondták, hogy akkor most már nem menjél vissza Kárpátaljára, mert szükség van rád, mert tanultál, és utána attól fogva tanítottam az egyetemen, a Nagyszombat Egyetemen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Pus Sándor jezsuita szerzetessel beszélgettem, aki az egyetlen magyar tagja a szlovákiai rendtartománynak. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.